Isten igéjét olvasom egy nagyon ismert igeszakaszból, a korintusi első levélből, a 13. részből. Az első 8 verset fogom felolvasni. Hallgassuk ezt nyitott szívvel. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Kedves gyülekezet, ahogy azt mondtam is, egy nagyon ismert igeszakasz áll előttünk, amit nagyon sokat olvasunk, és rengeteget idézünk. És valószínűleg volt már olyan időszak az életünkben, amikor nagyon törekedtünk akár a megértésére, vagy a megtapasztalására, vagy a megvalósítására. És az ilyen közismert igeszakaszoknak megvan az a veszélyük, hogy kicsit elcsépelté válnak, és megunjuk őket. Lehet, hogy annyira ismerjük már őket kívülről, hogyha olvassuk, vagy hogyha hallgatjuk, akkor nem ér már el igazán a szívünkig. Megmondom őszintén, hogy én legalábbis sokszor így vagyok ezzel, és az ehhez hasonló igeszakaszokkal. Annyira ismertek, annyira sokat hallottam már őket, hogy sokszor egyszerűen nem számítok arra, hogy Isten éppen ezzel szeretne valamire rávilágítani az életemben, vagy valami friss üzenetet közvetíteni. És ez csak tovább tetézi az, hogyha ez az ige szakasz, vagy az ige hirdetés a szeretetről szól. Mert annyit hallunk és beszélünk a szeretetről, annyiszor van róla szó, hogy az is könnyen kiüresedik, és könnyen csak a frázisok maradnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás egy ilyen ismert igeszakasszal foglalkozni, és nagy kihívás a szeretetről úgy beszélni és gondolkozni, hogy az ne untasson, hanem Isten megszólítson benne bennünket, és valamiben megújítson. Felmerülhet az a kérdés, hogy miért foglalkozunk ma ezzel az ige szakasszal. Ahogy elolvastam ezt a szakaszt, szinte rögtön az ugrott be nekem róla, hogy a gyülekezeti táborunkban az egységnek a témájával foglalkoztunk. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan lehetünk egyek Krisztusban, hogyha közben vitathatatlanul sok a különbség közöttünk. Hogyan lehetünk egységben, Krisztusban, hogyha különbözünk egymástól, és sokszínűek vagyunk. És ahogy elolvastam a szeretet himnuszt, úgy éreztem, hogy ez ebben a témában még mondhat nekünk valamit. Ráadásul közvetlenül azután az ige szakasz után következik, amiről az utolsó tábori esténken volt szó. A 12. részben Pál Krisztus testéről beszél, és ezután következik a szeretet himnusza. Így aztán a mai ige hirdetéssel szeretnék kicsit visszakapcsolódni a táborunknak a témájához, a Krisztusban megtapasztalható egységhez. Ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy ezzel az ige szakasszal csak a felszínen mozogjunk, közelebb kell lépnünk a korintusi gyülekezethez, meg kell ismernünk azt, hogy milyen volt ez a gyülekezet, hogy miért volt olyan fontos az, amiről itt Pál beszél nekik. Hogyha végigolvassuk a korintusi levelet, és egy kicsit a felszín mögé nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy egy rendkívül sokszínű városi gyülekezetről van szó, ahol nagy hangsúlyt helyeznek a kiválóságokra. Fontos nekik például az, hogy a tanítás az ne csak úgy elhangozzon, hanem aki szól, az magasan képzett ékes szólással beszéljen. Legyen élvezhető az, ahogyan elmondja. Kösse le a figyelmet. Jól kapcsolódjanak az egyes részek egymáshoz logikailag. És a tanító az előadó készségével mozgassa meg a gyülekezetnek az érzelmeit. És természetesen ne csak élvezhető legyen, hanem a tartalma is legyen tele ismerettel és bölcsességgel. Főleg a gyülekezetnek a görög rétege helyezett erre nagy hangsúlyt, a retorikára, az ismeretre és a bölcsességre, hiszen ezt hozták a kulturális hátterükből. De nem csak a beszédnek a minősége, a tanításnak a minősége volt kiemelkedő a gyülekezetben, hanem a spiritualitásra is nagy hangsúlyt fektettek. Ahogy hallhattuk, a lélek által megkapták többek között a gyógyításoknak a kegyelmi ajándékát, a nyelveken szólás és a profétálásnak a kegyelmi ajándékait is. És ezekkel rendszeresen éltek a gyülekezetnek az Isten tiszteletein. Hétről hétre, vagy akár napról napra tapasztalták Isten jelenlétét, átformáló erejét, a csodatévő munkáját is. A tanúi voltak annak, ahogy a gyülekezeti tagok által a Szentlélek embereket gyógyít meg, vagy épp titkokat tár fel. És azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünkben is fontos szerepe van a magas minőségnek, és az elmélyült, de egyben intenzív spiritualitásnak is. Itt is igény van a tartalmas, ismerettel és bölcsességgel teli, jó retorikával elmondott ige hirdetésekre és tanításokra, amiben lehet formálódni, lehet növekedni ismeretben és hitben. És ugyanígy vágyunk arra, hogy minél teljesebben megtapasztaljuk a lélek munkáját, a dicsőítésben, az imádságban, vagy a kegyelmi ajándékok által. Ennek a kiválóságnak, a magas minőségnek és az intenzív spiritualitásnak azonban volt egy másik oldala is Korintusban. Fontos volt nekik az ékes szólással elmondott ige hirdetés, de elkezdték versenyeztetni a tanítóikat, és szakadások alakultak ki közöttük. Valakik Apollósénak mondták magukat, valakik pedig Pálénak. Aztán fontos volt nekik az ismeret. De a 8. részben arról olvasunk, hogy épp az ismeret miatt nem voltak tekintettel a bálványáldozati hús kérdésében a gyengébb lelkiismeretűekre. Azt vallották néhányan a gyülekezetben, hogy mivel tudják azt, hogy a bálványáldozati hús mögött nincsen valamilyen mögöttes hatalom, ezért szabadok arra, hogy megegyék a bálványáldozati húst. És ezt ezen a helyen nem is vonja kétségbe Pál, de felhívja a figyelmüket arra, hogy az ismeretük miatt nehogy felfuvalkodjanak azokkal szemben, akiknek ez nem egyértelmű, hanem legyenek rájuk tekintettel. És fontos szerepet töltött be a gyülekezet életében a kegyelmi ajándékok, de arról olvasunk a korábbi részekben, hogy ezekben is elkezdtek versenyezni egymással. Fontossági sorrendet igyekeztek felállítani, és lenézték azt, akinek az egyik vagy a másik ajándéka nem volt meg. Emellett pedig aztán, hogyha ez nem lenne elég, akkor még számtalan más problémáról is hallunk a korintusi gyülekezetben, az, hogy például pereskedtek egymással, vagy épp a gazdagok nem voltak tekintettel a szegényebb gyülekezeti tagokra, akkor, amikor közösen étkeztek, és külön váltak, és hagyták azt, hogy a szegények nélkülözzenek. Összefoglalva tehát azt láthatjuk a korintusi gyülekezeten, hogy az egyik oldalról élen járnak a magas minőségben és a spiritualitásnak a mélységében. A másik oldalon mégis tele vannak szakadásokkal, viszályokkal, irigységgel és versengéssel. Nagyon kettős a kép, nagyon nagyok az ellentétek. És aztán itt szólal meg a szeretet himnusza. Itt jön a képbe, itt írja le ezt Pál. Azt mondja Pál, hogy hiába szólok angyalok nyelvén, hiába tudok prófétálni, vagy hiába van elképesztő teológiai tudásom, szeretet nélkül ezek semmit nem érnek, sőt, még a visszájára is fordulnak. Versengéshez, irigységhez és szakadáshoz vezetnek. És hiába van nagy hitem, úgyhogy hegyeket mozdíthatok, úgyhogy hiszek abban, hogy Isten nagy dolgokat cselekedhet. Vagy hiába adakozok nagy lelkűen a rászorulóknak a gyülekezetben vagy az egyházban, szeretet nélkül értelmetlenek ezek a kiválóságok. Sőt, szeretet nélkül megkárosítják Krisztus testét, a gyülekezetet. Mert bármilyen kiválóság, szónoki képesség, bölcsesség vagy kegyelmi ajándék szeretet nélkül rólam szól. Arról szól, hogy én milyen jó vagyok. Vagy arról szól, hogy én mit kaphatok a másiktól. Vagy arról szól, hogy mi mennyire jók vagyunk gyülekezetként. És hogyha például a szónoki képesség kerül a középpontba, akkor kiszorulhatnak a csendesek, vagy a szótlanok. Ha valamilyen kegyelmi ajándék kerül a középpontba, akkor kiszorulhatnak azok, akiknek nincs meg az a kegyelmi ajándék. Ráadásul, hogyha ezek mentén törésvonalak alakulnak ki, és különböző csoportok keletkeznek, akiknek az egyik vagy a másik a fontos, akkor ezek elkezdhetnek rivalizálni, versenyezni egymással, és szakadásokhoz vezethetnek a közösségen belül. Szeretet nélkül, tehát az ajándékaink és az adottságaink nem Krisztus testét építik, hanem épp az ellenkezőjét érik el. Krisztus testének a szakadásához vezetnek. Hogyha viszont szeretet van bennem, akkor ezek a kiválóságok nem rólam szólnak. Nem arról szólnak, hogy én milyen jó vagyok, vagy hogy mi mennyire jók vagyunk. Hogyha szeretet van bennem, akkor a kiválóságok Isten dicsőségéről és a testvéremről szólnak. És akkor nem szorul ki senki. Bármilyen helyzetben is van, bármilyen adottságai is vannak, bármivel is tud hozzájárulni a közösséghez. Ha szeretet van bennünk, akkor mindenki megtalálja a helyét, és minden adottság Isten dicsőségére lehet. Ha szeretet van bennünk, akkor minden ajándék Krisztus testét építi, és Krisztust jeleníti meg a környezetünkben. Így aztán az a fontos kérdés áll előttünk, hogy hogyan költözhet a szívünkbe ez a szeretet, hogyan lehet újra és újra jelen ez a szeretet a gyülekezetünkben, hogyan lehet a mozgatórugója a gyülekezeti életünknek és a kegyelmi ajándékainknak. Hát semmiképpen sem úgy, hogy elhatározzuk, hogy majd holnaptól már szeretni fogunk. Hogy megpróbáljuk megvalósítani azokat az értékeket, amiket Pál felsorol itt az ige szakaszunkban. Nem úgy, hogy elhatározzuk, hogy holnaptól jóságosak leszünk és türelmesek, holnaptól majd nem irigykedünk, hogyha a másiknak valamiben jobb, vagy nem kérkedünk, hogyha nekünk jobb, vagy nem bántjuk a másikat. Nem úgy, hogy összeszedjük minden erőnket, és megpróbáljuk nem keresni a magunk hasznát, hogy nem gerjedünk majd haragra, és mindent eltűrünk. Mert egész egyszerűen ilyen módon ez lehetetlen. A szívünk az nem ilyen. A szívünk az romlott, tele van lázadásokkal, lázadással és bálványokkal. És csak úgy változhat meg a szívünk, csak úgy újulhatunk meg, és fogadhatjuk be ezt a szeretetet, hogyha találkozunk azzal, aki így szeret. Csak úgy lehetséges, hogyha megismerjük azt, aki ilyen önzetlen és feltétel nélküli szeretettel közeledik hozzánk. Csak úgy lehetséges, hogyha megtapasztaljuk tőle ezt a szeretetet. Ezt a szeretetet, amiről itt Pál ír nekünk. Akkor lesz csak ez a szeretet az életünknek és a gyülekezetünknek a mozgatórugója. Hogyha először vagy újra és újra találkozunk Jézus Krisztussal, aki így szeret bennünket. És hogyha újra és újra megtapasztaljuk ezt, és újra elfogadjuk az evangéliumot, hogy Isten hozzánk ilyen, amiről itt Pál ír. Isten jóságos, elengedte a bűneink feletti jogos haragját, és a fia áldozata minden bűnünket elfedezte. Ezért aztán arra hív bennünket ez az ige szakasz, hogy tartsunk bűnbánatot a szeretetlenségünk felett. Valljuk meg azt, amikor a kiválóságok, a kegyelmi ajándékok, a magas színvonal, vagy az intenzív spiritualitás, az fontosabbá vált a szeretetnél. Valljuk meg azt, hogyha bálványként imádjuk a kegyelmi ajándékokat. És mondjuk el neki azt is, hogyha ez irigységhez, felfúvalkodottsághoz, vagy versengéshez vezet. És aztán forduljunk oda Jézushoz. Tapasztaljuk meg a jelenlétében azt a szeretetet, amivel ő szeret bennünket. Mert ez a szeretet teszi a helyére bennünk az adottságainkat, és ez a szeretet teszi a helyére az ajándékok helyét a gyülekezetünkben. És ez az a szeretet, ami igazi egységet munkál közöttünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, leborulunk most előtted, és áldunk téged azért, hogy te megmutattad a szeretetedet Jézus Krisztusban. Áldunk azért, hogy te türelmes vagy, te jóságos vagy, hogy te áldozatkész vagy, és odaadtad a fiadat értünk, elküldted őt a mennyei dicsőségből, azért, hogy a legmélyebb mocsokban megváltson bennünket, és megmentsen bennünket. Áldunk téged ezért, mennyei atyánk, és dicsőítünk ezért téged, Jézus. Megvalljuk neked azt, hogy van, amikor ez kikerül a fókuszunkból, a figyelmünkből. Megvalljuk azt, hogy valamikor ennél a szeretetnél fontosabbak lesznek a kiválóságok, az adottságaink, az ajándékaink, a kegyelmi ajándékok. Megvalljuk neked azt is, amikor bálványként kezdjük ezeket imádni, és ez válik a legfontosabbá. És bocsásd meg nekünk azt is, amikor ez irítséghez, kérkedéshez, viszályhoz vagy valamilyen szakadáshoz vezetett. Kérünk téged, Szentlélek, hogy újíts meg bennünket. Kérünk téged, Lélek, hogy emlékeztess bennünket újra és újra, hogy milyen szeretettel szeret bennünket az Atyánk. Emlékeztess bennünket újra és újra, hogy mit tett értünk Jézus. Hadd találkozzunk a te jelenlétedben Jézussal, és így hadd tapasztaljuk meg ebben a jelenlétben azt a szeretetet, amivel szeret bennünket, azt a feltétlen és önzetlen szeretetet. És imádkozunk azért, hogy így szabadíts meg bennünket a bálványainktól. Így szabadíts meg bennünket attól, hogy a kiválóságokat helyezzük az első helyre. És így teremtsd meg az életünknek a különböző területein azt, hogy megvalósuljon az egység te benned, Jézus. Így munkáld az egységet a családjainkban és a gyülekezetünkben is. Imádkozunk azért, hogy ez a te dicsőségedre legyen, és hogy ez látszódjon a környezetünkben is, itt a lakótelepen, a városban, az országban, a Kárpát-medencében. Kérünk azért, hogy ez lehessen só és világosság, és így juttasd el az evangéliumot minél tovább és minél többeknek. És imádkozunk mindazokért, akiknek most valamiért nehéz, betegek, küzdenek valamivel, vagy gyászolnak, hogy vigasztald őket, Lélek, légy velük, öleld őket körbe, és indíts bennünket arra, hogy melléjük álljunk, segítsük őket, indíts bennünket erre a szereteteddel. Jézus nevében kérünk, aki így is megtanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.